magasztalunk és áldunk téged, azért, mert szent vagy, tökéletes vagy, te vagy a mi bástyánk, menedékünk. Magasztalunk azért, hogy adtál új életet, megváltottál. Köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk vagy minden időben. Segíts meg, hogy mi is veled legyünk és ragaszkodjunk hozzád. És imádkozunk, Urunk, hogy áld meg a délutáni Isten tiszteletünket. Add, hogy énekeinkkel, szolgálatainkkal, az ige hirdetésével, hallgatásával tudjunk fejlődni lelkileg és hasonulni te hozzád, és végezni azt a munkát, amire megbíztál bennünket. Munkálkodjál bennünk, és adj áldást az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igét fogjuk olvasni Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének negyedik részéből, a 9-től 22-ig. Az utolsó versek ezek a Timóteushoz írott második levélből. Igyekezzél hozzám jönni hamar, mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Tesalonikába, Crescens Galáciába, Titus Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén hozd magaddal, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Tikikust pedig Efézusba küldöttem. A felső ruhámat, amelyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el a könyveket is, kivált képpen a hártyákat. Az écműves Sándor sok bajt szerzett nékem, fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédünknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, minnyájan elhagytak. Ne számítassék be nékik. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszöntsed Priszkát és Akvillát és az Onésziforusz házanépét. Erasztuszt Korintusban maradt, Trofimust pedig Milétusban hagytam betegen. Igyekezzél tél előtt eljönni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia és mind az atyafiak. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába. Kiváltság ezen az Isten tiszteleten lenni. Hiszük, hogy mindnyájan tapasztaljuk azt, hogy az Úr velünk van, mellénk áll, segít. Az ige által, különféle megtapasztalások által átélhetjük azt, hogy jó az Úr hozzánk és megsegít. Lehet van úgy, amikor nem érezzük ezt, amikor egy kicsit olyan üresebb az életünk, a lelkünk, de az Úr akkor is mellettünk van, és meg akar erősíteni, és ilyen alkalmakat ad, ilyen istentiszteleteket, hogy megerősödjünk lelkileg, hogy közelebb jussunk hozzá. Hát az Úr segítsen meg, hogy megtörténjen ez, ezen a délutánon is. Az énekkar szolgálatát majd Szabó István testvér fog szólni.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és remélem, hogy készültek a testvérek. A múlt vasárnap túl sok volt a szolgálat, most meg kevés, és de remélem, hogy a testvérek készülnek, és majd szolgálni fognak. Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az igéből. Ha figyelmesen végigolvassuk Pál apostol leveleit, akkor azt figyelhetjük meg, hogy az első leveleinek az első verseiben, minden levelében ott van a kegyelem szó, és minden levelét a kegyelemmel zárja. És ezt a levelet is kegyelemmel, azt mondja, hogy kegyelem veletek. Hogy Pál apostol mennyire megértette azt, hogy mennyire rá van utalva Isten kegyelmére. Isten kegyelme az, aki erőt ad neki. És a felolvasott részben csak úgy egymás után jönnek a sok név, és nagyon sok olyan névvel is találkozunk, ahol, amivel többet nem találkozunk az Új Szövetségben, de itten le vannak írva. És Isten azt akarja üzenni ezáltal nekünk, hogy az emberek azok jönnek és mennek mellettünk. Jó emberek is, rossz emberek is, jó testvérek és olyan testvéreket is, akiket kell, nagyon szeressünk, és változnak mellettünk az emberek. És hogyha úgy visszapörgetjük az időt, hogy hol vannak azok a társaink, akikkel együtt jártunk óvodában, iskolában, munkahelyeket cseréltünk, és ugyanúgy a gyülekezetben is, akikkel együtt jártunk, és mennyi ember megfordult mellettünk, és állandóan szinte cserélődnek az emberek. De ebben az igének van egy központi üzenete is, hogy de az Úr mellettem állott. Az emberek jönnek, mennek. A tegnap találkoztam egy falun belémmel, és úgy, mikor messziről megláttam, úgy nem voltam biztos, hogy az az ember az, akit én ismertem, vagy nem, mert már rég nem láttam, és azóta annyit változott. De milyen jó az, hogy az Úr eltelnek évek, évtizedek, évszázadok, évezredek, és a mi Úrunk az nem változik. Ő azt mondja, hogy Pál apostol bizonyságot tett ott, mikor különböző kétségek és próbák közt volt, hogy az Úr, de az Úr mellettem állott. Nagyon sokan elhagyták, elpártoltak, magára maradt, de az Úr mellettem állott. És ezt el tudta mondani. És testvéreim, ez a legfontosabb. Mint ahogy mondtam, az emberek jönnek, mennek mellettünk. Jó emberek, rossz emberek, de az Úr, hogyha mellettünk áll és velünk marad, ez a lényeges. Akkor sosem maradunk magunkba. És Isten megígérte az ő igéjében, hogy ő sosem hagy bennünket magunkra. És itt Pál apostol is azt mondja, hogy az Úr megerősítette. Nem azt mondta, hogy kivette a próbából, nem azt mondta, hogy megoldotta ezt a problémát, hanem Pál apostolnak abban az adott helyzetben erőt adott, hogy ott helyt álljon. És nagyon sokszor így tesz velünk az Úr, hogy ő az, aki erőt ad a különböző nehézségek és a problémák közt elviselni. Nem szabadít meg bennünket a nehézségektől, hanem ad erőt. Ő az, aki erőt ad. De ugyanakkor tovább is megy, és azt mondja, hogy Isten erőt adott, utána pedig meg is szabadít. És ő olyan helyzetekből kimenthet bennünket, amikor már nem látjuk, hogy ennek lesz vége. De ő ezekből a helyzetekből is meg tud szabadítani. És ami a legfontosabb, amivel itten megfigyeljük, azt mondta, hogy megtart az örök életre. Az ő kegyelme az, ami megtart bennünket az örök életre. Nem a mi erőnk, amire mi képesek vagyunk, azt tőle kapjuk az erőt, a szabadulást, de ő is tart meg bennünket a nehézségek, a problémák közt, és megtart bennünket az örök életig. És milyen jó ebben a tudatban élni. És testvéreim, ezt tanuljuk meg Pál apostoltól. Ezen a mai délutánon ő nagyon jól tudta, hogy az életünk az első lehelettől az egész utolsóig rá vagyunk utalva Isten kegyelmére, és Isten kegyelme az, aki erőt ad, aki megszabadít, megtart, és ragaszkodjunk ehhez a kegyelemhez minden körülmények közt, mert akkor bármi történjen az emberekkel, még úgymond a legjobb barátaink vagy a szeretteink is elhagyhatnak, de az Úr velünk marad, és akkor minden körülmények között mi nem maradunk magunkra, hanem az Úr velünk lesz, és megsegít bennünket. Amen. Amen. Most újból a zenekart kérem szolgálni, és utána kis evódiát.
Come on, my folyton lehetek. Még jobban örülök annak, hogy vakáció van. Egy néhány mondatot szeretnék arról beszélni, vagy arról beszámolni, hogy mit is jelent, vagy mit is kell, hogy jelentsen nekünk a Biblia, ami számunkra. Sok történetet hallottunk, mondhatni ilyen csodatörténetet, biztos vagyok benne többen is, amiben a Biblia egy úgymond védő szerepet töltött be, amikor megvédett bizonyos embereket bizonyos támadásoktól. Most ami hirtelen úgy eszembe jutott, hogy készültem, az a hívő katona története, amikor elment a háborúba, és a Bibliáját pont a mellzsebébe tette be, és amikor meglőtték, pont ott lőtték meg, és nem halt meg, nem sebesült meg. És azt nem tudom, hogy megsebesült-e, de nem halt meg, ez a lényeg, megvédte a katonát a Bibliája. Vagy, amit nemrég mondott Szűcs testvér az egyik prédikációjában, hogy az egyik misszionárus elvesztette a Bibliáját az egyik faluban, és többen is megtérhettek általa. Na most ez a Biblia, ami másokat megment, az velem mit kezd, mit tud kezdeni? Vannak olyan időszakok az életben, amikor utólag jövünk rá, hogy milyen helyzetekben voltunk, vagy hát igen, voltunk. Nekem eszembe jutott egy olyan időszak az életemből, amikor ezek a keresztény rutinrendszerek, amik jelen vannak sajnos a hétköznapjainkban, az áhítatainkban, a gyülekezetben főleg, annyira eltompították az Isten képemet, hogy egy torzított Isten kép volt bennem, és nem tudtam tisztán Istenről gondolkodni. És nem tudtam, hogy miért van ez bennem, nem tudtam, hogy miért nem vagyok virágzó szőlőveszője Jóistennek. Aztán nem olyan régen olvastam a 119. Zsoltárt, ami annyira felüdítette a lelkemet, valljuk be, elég hosszú Zsoltár. Azt hiszem 5 oldalt számoltam a Bibliából, és mindig kerestem eddig a végét, amikor olvastam. De most, amikor utoljára olvastam, annyira jól esett a lelkemnek a Zsoltárosra magasztalni a törvényt. Mert ez arról szól ez a Zsoltár, hogy mennyire szeretnünk kell a Bibliát, és mennyire a Biblia után kell igazítnunk mindenünket. Egy néhány igeverset hadd idézek ebből a Zsoltárból. Például nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Vagy életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Vagy elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden. Vagy én pedig szeretem a parancsolataidat jobban az aranynál, jobban a színaranynál is. Szeretni az ígét, szeretni a törvényt. Nemrég hallgattam egy olyan előadást, amiben elhangzott az a mondat, hogy a szeretetnek a legnagyobb ellentéte nem a szeretetlenség, hanem a közömbösség. És így vagyok, vagy így voltam, meg sokszor így vagyunk, ezt be kell ismernünk, ez nem lehet szégyen, de gyarlóság inkább, hogy így vagyunk sokszor a Bibliával, és rá kellett arra jöjjek, hogy a Bibliát nem úgy kell olvasni, mint egy irodalomkönyvet, nem úgy kell olvasni, mint az interneten egy cikket, hanem ki kell mindent kapcsolni, külső inget, kívülről, és ebből kell élnünk, ez kell legyen a mi életünk forrása. Most fejeztem be a másodévet a gyógytornán az egyetemen, és praktikázok itt Szatmáron egy klinikán, és egy néni beutaltak izomsorvadással, és ugye ez egy olyan betegség, amit nem lehet gyógyítani, csak kezelni, és egyre jobban sorvadnak le az izmai, egyre jobban csak a csontja marad, egyre kevesebb a hús rajta, és úgy, ahogy lejött ő vidáman, csendesen a tornateremben, meg kapta a különböző kezeléseket, lassan csinálta, amit csinált, de csendesen, vidáman végezte a feladatokat. És sokszor felhív, vagyis úgy megfigyeltem a néninél, hogy ez a néni szinte a túlélésért tornázik, ha mondhatjuk úgy, és ez a párhuzam jutott eszembe, hogy nekünk is a túlélésért kell olvasnunk a Bibliát. A mai világban én úgy vettem észre, hogy nekünk kell keresztényeknek a leggerincesebbnek lennünk, mert mi kell a legerősebben megálljunk az árral szemben, és lehet nem mondtam sok újat, vagy semmi újat a testvéreknek, de úgy ezt tapasztaltam az utóbbi időben, és arra szeretném biztatni a testvéreket, hogy szeressük kinyitni a Bibliát naponta, akár többször is. Szeressünk a Biblia tükrében, szeressük nézni magunkat a Biblia tükrében, és ne felejtsük el, hogy a tükör elől mindig szebben megyünk el, mint ahogy odaérkeztünk. Amen.
Szép az életed a Lord Jézusom, benne találtam meg a vigaszom. Itt az élet hajnala, hívő szívek igaza, hol a fényed, égi lényed van jelen. Jézusom, szép az
Köszöntöm a testvéreket és minden jelenvalót. Azt akarom elmondani, hogy 4 hét alatt, mióta volt a bemerítés, mennyi mindent éltem át, mennyi mindent kaptam, mennyi mindennel foglalkoztak velem. Felhívott valaki, egy közeli, hogy nem szégyeltem 60 évesen felvenni a fehér ruhát. Mondtam, nem örömmel. És boldogan, és azt mondja, mit kaptam én ezért? Mondom, én egy drága kincset az Úr Jézus Krisztus mondom. És másik nap kinyitom a Bibliámat, drága ige jött elém, beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Hát igen, van mit beszéljek, ugye, mert el tudtam mondani, hogy milyen volt az életem a Isten nélkül, és milyen lett az Úrral? Mert így nem tudják felfogni, hanem azt mondta, hogy én 60 évesen mondom, hallod, mondom, ha ma 88 éves, még akkor is örömmel vállalja az Úrt, hívja és elfogadja. Azt mondja, az már menjen a koporsóba. És én nagy örömmel vállaltam az Urat, és öröm van a szívemben, és nagyon boldogát tett. A sok telefon jön, kapom a mindenfélét. Én azért is meglájkoltam az interneten, hogy mindenki lássa. Gúnyolnak, csúságolnak, de az én szívemben még nagyobb az öröm. Akkor a másik felhív megint, hogy láttalak a fehér ruhában, elkezdett kacagni. Mondom, igen, én boldog vagyok, és öröm van a szívemben. Hát azt mondja, az én szívemben meg az az öröm, hogy minden reggel jön a kis unokám, és annak tudok örülni. Hát evel megbántott, de nem baj, a Jóisten, amit ad mindenkinek, hogy fejezzem ki magam, nekünk még nincs unokánk, de én azt mondtam, Uram, ha te látod, jónak látod, megadod, ha pedig nem, te tudod, miért nem adod meg. És annyian bántanak, de nem baj, mert én azt úgy kell élem, hogy én minden nép közé menjek, és mindenkinek mondjam, hirdessem az ő nevét. És az ő csoda dolgait, hogy mit művelt velem, hogy mit tett velem, hogy megszabadított bűntől, és én meg tudtam térni hozzá, és boldog vagyok, és örülök, hogy a családom is nagy szeretettel vannak, és sőt, még az életük, az övék is megváltozott. És örülök, hogy elfogadták így a családom, és azt mondta a férjem, mikor hívnak a telefonon, miért nem nyomod ki, nem fiam, én ezt el kell beszéljem mindenkinek, minden nép között, hogy mit tett velem az Úr. Na hát akkor mondjad, fiam, mondom, ezt kell, ezt helyezte az Úr a szívemben. És boldog vagyok, és örülök, hogy itt vagyok, és hogy megtaláltam ezt a drága közösséget, és köszönöm a testvéri közösséget, és köszönöm, hogy annyi imát elmondtak értem, és hangzott értem, és elmentem egyszer egy testvérnőmhöz a tavaly imádkozni. És mondom neki, nem vagyok megelégedve magammal, többet várok tőlem. Hallod, Gyucika drága? Az Úr Jézus elvégzi a jó munkát, ha elkezdte, félben nem hagyja. Köszönöm, hogy ezt tett nekem is, szüntelen mondja az Úr, hogy amit elkezdtem, el is végzi. Áldom ezért drága nevét, örökön, amen.
Köszönjük a szolgálatot, és hogyha még van, az énekkar szolgálata után kérjük, most kérjük az énekkart.
nincsen, nincsen mostan énekóra, és így úgymond improvizáljuk, hogy milyen énekeket veszünk. Most még hallgattam Jucika testvérnőt, hát ez az éneket néztem már az elején, de most megerősödtem benne, hogy el kell énekeljük okvetlenül, bátorítással úgy Jucika testvérnőnek, és mindazoknak, akik elindultak, hogy nem kell egyedül járni. Jézus az, aki fogja a mi kezünket, Jézus az, aki mellettünk van is, és ő minden egyes lépéssel közelebb visz magához. Erről fogunk most énekelni.
Jézus anyára, földi utamon, hűséggel követel, halad nyomán. Ellette nem kell félni, jól tudom, fényel törni be az éjszakán, minden nap ő visz közelebb a célhoz, a mások néz is jön egymás után, mind jobban fénylik már az égi város, legvégül majd beléjük meg
Akkor veled vagyok, és fogom a te jobb kezedet. Tanácsaiddal támogatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz engem. Kicsodám van az egekben, más egyébben nem gyönyörködöm e földön. Hát ebben az igeversben én vagyok benne, úgy érzem ebben, hogy de én mindenkor veled vagyok, és fogom a te jobb kezedet. Mert valahányszor egyedül megyek valahova, nem nagy távolságra, bizonytalan a lépéseim, és úgy érzem, hogy segítségre van szükségem, és ilyenkor az Úr van velem, és ő fogja az én jobb kezemet. Hát ez nagy bátorság. De én is mindenkor vele kell legyek, hogy foghassa az én kezemet is. És tanácsaiddal támogatsz engem. Hát csak is úgy van bátorságom mindenhez, hogyha az ő tanácsait elfogadom. Ez nagyon érdekes számomra, hogy kicsodám van az egekben. Hát kicsoda lehet nekem is. A zsoltárosnak is az volt, aki elküldte a fiát értem, és vállalt mindent én értem, az Úr Jézus, és ez hálával tölt el, hogy nem érdemem szerint tette mindazt, amit tett, és a szeretete nem fogyott el, bármilyen szenvedések is törtek rá, és mindent elfogadott. Nem tört meg a szeretete a korbácsütések között sem, nem fogyott el szeretete, hanem inkább megmaradt, mert szeretett, és úgy vállalta mindazt, amit tett értem és értünk. De én mindenkor veled vagyok, én fogom a te jobb kezedet. Ennek kapcsán egy éneket szeretnék elénekelni. Nincs olyan túl jó hangom, de ahogy tudom, elénekelem. Feltör a szívemből a hála, mert eszembe jut nekem, hogy mennyi rossz is történhetne, ha nem lennél vele. De gondod van reám, Jézusnak gondja van reám, ezért zengnék ki a szívem nagy hallelujat. Ezért zengnék ki a szívem nagy hallelujat. Bármi jöjjön az ő kezébe, van az életem, tudom, terve megvalósul, rajtam elhiszem. Gondja van reám, Jézusnak gondja van reám, ezért zengnék ki a szívem nagy hallelujat. Gondja van reám, Jézusnak gondja van reám, ezért zengnék ki a szívem nagy hallelujat. Egy ének még úgy mondja, hogy minden teremtmény adjon ma hálát, mert méltó erre az Úr. Hát tegyük ezt, és mindig készek legyünk hálára, mert méltó erre az Úr. Amen.
Készültem a szolgálattal, de úgy éreztem, az felolvasott igéből egy igevers nagyon a szívemhez nőtt, és egyben szeretném azt is elmondani, mert másokon kérdeztek, és nem tudtak bizonyos dolgokat rólam elmondani, hogy már egy olyan jó hónapja, ma itthon vagyok, a nagyobbik autót egy kicsit kisebbre cseréltem, és most már itthon dolgozok, többet lehetek itthon, a gyülekezetben, a családban, és szeretném megköszönni azoknak, akik én életem imádkoztak, tudták a terheimet, és szeretném, hogy továbbra is imádkozunk egymásért, mert hasznos a buzgó ima, amit egymásért mondunk. Jó érzés, mikor tudni azt, hogy sokan imádkoztak értem, jó érzés a gyülekezetben lenni, a testvérek között mindenkivel szembenézni, és az ige verset szeretnék felolvasni még, amely felolvastak a testvéreink is, a 18. ige vers. És megszabadít engemet az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára. Olyan csodálatos, hogy megérintett ez az ige vers, hogy Pál apostol felkiált, és azt mondja, hogy megszabadít, és megőriz engemet az Úr. Megszabadít, és megőriz. Testvérek, én tapasztaltam nagyon sokszor ott az idegenben is. Nem is tudom pontosan meg se számolni, mondtam, hogy 20-24 országban keresztül jártam Kasba, 5 éven keresztül, és megtapasztalhattam, hogy a Jóisten megőrzött, és megszabadított, megtartott az ő országára. És láttuk az igében is, hogy felolvastuk, hogy Pál apostol azelőtt azt mondja, hogy nagyon sok támadás érte őket, őtet. És még a világ részéről. Nagyon sok testvérünk is arról tett bizonyságot, hogy mennyi támadás érte, miután megkeresztelkedett, magára vette a fehér ruhát. Hát a támadások azok folyamatosan jönnek a sátán részéről, támad a világ, támadnak bennünket a hitünkért, és Pál apostolt is támadták, és ami szomorú volt, hogy azt mondja, hogy még azok, akik mellettem álltak is, azok is elhagytak engemet. De az Úr mellettem volt. Odakint is nagyon sok alkalmam volt a bizonyságtevésre, és a Jóisten indítatott, hogy több sofőrnek is bizonyságot tegyek, együtt tanulmányozzuk az igét, de úgy gondolom, hogy akit a Jóisten szíve megérint, és az Úr Jézussal kapcsolatban van, az nem tud hallgatni, és már idehaza is a taxizás közben is már több emberrel tudtam beszélgetni, igaz, hogy ez a távolság rövid, és nem sok idő van úgy beszélgetni, de ebből a felolvasott igeversnek a visszaütője az, hogy nagyon sok ember van, aki azt hiszi, hogy elhagyta őtet a gyülekezet, elhagyta őtet még lehet a Jóisten is, de mégis azt tapasztalhattam, hogy akik így lássák, és én is benne voltam ebbe a hibában még valamikor, úgy gondoljuk, hogy persze a gyülekezet már nem szeret engemet, de azért talán a Jóisten szeret. És ezt azért mondom el, mert egy velem egykorú emberrel beszélgettem nemrég, az autóban felvettem is. Azt mondta, hogy ő is járt a baptisták közé, a román baptisták közé, de ő mindenki ott veszekedett, mert nem értették meg, veszekedett Darida testvérrel, veszekedett, és összejött a gyülekezettel, és neki már nem kell senki közbejáró, ő neki egyenest a Jóistennel van kapcsolata. Hát igen, mikor ilyeneket hallunk, felmerül a kérdés, hogy valójában kapcsolatunk van az Úrral. És én csak két kérdést tettem röviden neki. Egyik az, hogy valójában kapcsolata van a Jóistennel? Hogyha nincsen senki testvér mellett, aki az igét tovább vigye, valójában kapcsolata a Jóistennel? Úgy érzi? És azt mondta, igen. És a másik kérdésem az volt, hogy akkor mondd el, légy szíves, ossza meg velem, hogy máma mit kapott az Úrtól, mit beszélt az Úrral? Nem tudott mit mondani, akkor mondom, attól, hogy tegnap mit beszélt meg a Jóistennel? Hát láttam, hogy valójában nem volt kapcsolat az Úrral. Csak bebeszéljük magunknak eztet. És vannak olyan emberek, még gyülekezetünkben is voltak meg, más gyülekezetben is találkoztam olyan emberekkel, akik azt hiszik, hogy valójában őket már senki nem szereti. Senki nem foglalkozik vele. De, mint ahogy mondtam, én is belestem még régen ebbe a hibában. Úgy éreztem, hogy senki nem szeret, de valójában nézzünk magunkba, és figyeljük meg azt, hogy valójában nem-e velem van a baj. Valójában nem velem, és a Jóistenem megromlott a kapcsolatom, és ezáltal a testvérekkel is. Ezt csak azért mondtam el, mert olyan jó tapasztalni a Jóisten közelségét. És akkor, hogyha valójában Jóistennel kapcsolatunk van, akkor minden más meg fog oldódni. A testvérekkel is, a gyülekezettel, az emberek felé is. És hogy Pál apostol felkiáltott, hogy de megszabadított és megőrzött engemet az Úr, és megtartott az örök dicsőségre. Honnén volt neki ez a drága meggyőződés? mert találkozott valójában az Úr Jézussal. Ott a damaszkuszi úton, mikor összeesett, hallott az Úr Jézus szelíd szavát. Szemtől szembe találkozott az Úr Jézussal. És úgy gondolom, hogy az az ember, aki találkozott az Úr Jézussal, annak a szíve mindig tele van evel a meggyőződéssel, evel a hittel. De mint ahogy hallottuk, a támadás folyamatosan támad bennünket az ördög. És képes bennünket elejteni, rossz ötleteket, rossz gondolatokat bevinni a mi életünkben, de ez csak akkor történik meg, hogyha az Úrnak elengedjük a kezét. Ha folyamatosan fogjuk az Úr Jézus kezét, és nem hagyjuk el, akkor ő mindig megtart bennünket. Megtart bennünket az örök dicsőségre. De tudjunk kiállni minden nap. És mint ahogy Eva úgy is mondta, hogy folyamatosan a Bibliába kell kapaszkodjunk, és ezáltal az Úrban. És ha megmarad az élő kapcsolatunk a Jóistennel, akkor jöhetnek a támadások is. Akkor se fogunk, ha el is esünk, de tudunk, fel tudunk állni, mert az ő kegyelme, mint ahogy mondta István, felemel bennünket. A kegyelme az, ami megtart bennünket. Kegyelme az, ami olyan meggyőződést ad a mi szívünkben, a mi lényünkben, hogy tudjuk, hogy megtart és megőriz, bármi is történik. És bármerre is jártam, sokan megkérdezték, ha nem féltél, mikor a migránsok jöttek, és nekem is betörték az ablakomat legutolsó utamnál. De tudja az Úr, hogy mit enged meg, és még a hajunk szála se fog meggörbülni az ő tudta nélkül. És megőriz bennünket, maradjon bennünk ez a meggyőződés. És Pál apostol azért tudta ezt, mert találkozott az Úr Jézussal, és azért tartotta meg őtet, még ha mások el is hajoltak tőle, mert az Úrnak a munkájába van. Ha az Úrnak a munkájába vagyunk, az ő akaratát kövessük, az ő akaratába simulunk bele, ha el is hagynak mások, ő kitart bennünket. Kívánom tiszta szívemből, hogy ez az élő kapcsolatot tapasztaljuk mindnyájon meg napról napra. Amen.
Az énekar szolgálatát kérjük, utána az ige hirdetést lesz. Pál apostol utolsó szavai ezek, amiket olvasunk. Ő a börtönben van, Rómában, és írja ezeket a szavakat. Egyáltalán nincs elcsüggedve, hanem arról tesz bizonyságot, hogy az Úr mellé állt. Ebben a korban azt lehet olvasni, testvéreim, hogy a lelki szolgálattevők minél többen mondják vissza a szolgálatot. Különféle okok miatt, de ezt lehet olvasni, főleg az Egyesült Államokban nem vállalják a lelki szolgálatot azok, akik lelki munkába, lelki szolgálatba álltak be, és ez elszomorító. És nagyon érdekes az, hogy olyan országokban, ahol nagy az üldözés, ahol börtön és az életüket is veszélyeztetik azok a testvérek, minél többen állnak be a szolgálatba. Úgy látszik, testvéreim, hogy az evangéliumnak és az Úr szolgáinak nem a jólét, hanem az üldözés és a nehéz körülmények, ezek azok, amelyek megerősítik a hitüket, és megedzik őket a szolgálatba. Imádkozzunk a lelki munkásokért és a szolgálattevőkért. Szükséges minden hívő ember, hogy meggyőződjön arról, hogy az Úr kiáll mellém, hogy az Úr velem van, az Úr megőriz és az Úr megsegít. Vannak olyan életkörülmények, és innen a felolvasott igéből több ilyen körülményt akarok kiemelni, ahol megtapasztalhatjuk azt, hogy az Úr mellettünk áll és velünk van. Az egyik sajnos gyakori eset, amikor a hívő emberek otthagyják az Urat, vagy az Úr útját, vagy az Úr munkáját. Mint ahogy itt Pál apostol mondja, hogy Démás engem elhagyott, a jelenvaló világhoz ragaszkodott, és elment Tesalonikába. Tehát olyan szomorú ezt látni, hogy elindul, megtér, beáll a munkába, szolgál Istennek, és akkor történik valami az életébe. A jelenvaló világ az kecsegtetőbb volt, mint az apostol körül ott a börtönbe, vagy a problémák között, és ő azt mondta, hogy elhagyta. Ez egy nagy szomorúság az embernek, a hívő embernek, aki ragaszkodik az Istenhez. Aki követni akarja az Urat, szolgálni akarja az Urat, hogy látja, tudja, hogy vannak olyanok, akik elhagyták az Urat. Elhagytak engem, elhagyták az Urat. És ilyenkor is megtapasztalhatjuk azt, hogy az Isten mellénk áll. Az Isten velünk van. Nagyon híres az a példázat, amikor Spurgeon az utcán járt, és egy részeggel találkozott, az árokba fetrengett az az ember, és ő akart neki segíteni, és az az ember felkiáltott rá, hogy Spurgeon testvér, milyen jó, hogy találkozok magával. Hát én a maga kévéje vagyok, azt mondja. Hát azt mondja Spurgeon, látszik, hogy az én kévém. Ha az Úr kévéje lett volna, azt mondja, akkor nem innen kellett volna kiemeljem. De milyen szomorúság ez, amikor valaki hitéről vallást tesz, amikor valaki elindul az Úr útján, és akkor történik ilyen bukás, ilyen elfordulás, amikor fontosabb lesz a számára a világ, a bűn, az emberek dicsőítése, meg ezek a dolgok. De ilyenkor is megtapasztalhatja a hívő ember azt, hogy az Úr mellém állt. Nem örülök annak, hogy ez történt. Szomorú vagyok, de ebben a szomorúságomban az Úr mellém áll. Nem csak, hogy mellém áll, ő is szomorú, ő is sír, neki is fáj. Ő is ugyanazt érzi át, és mi is ugyanezt kell átérezzük. Nem csoda, hogy Pál apostol ezt tette. Úgy mondják a bibliakutatók, hogy Démás volt Pál apostolnak Judása. Elhagyta, elárulta, elmenekült onnan. És ő szomorú volt, de az Úr mellé állt. És segítette őt. Hát tapasztaljuk meg mi is, testvéreim, ha látunk ilyeneket, ha ismerünk, ha fáj nekünk, álljon mellénk az Úr, és segítsen bennünket, és vigyen tovább a szolgálatban. Aztán egy másik terület, testvéreim, amiről Pál apostol itt beszél szükszavúan, az, hogy van egy olyan helyzet, amikor együtt szolgálunk többekkel az Úr munkájában, és együtt megbeszéljük a teendőket, együtt tárgyaljuk meg, és előbb-utóbb ezek a úgymond kollégák beállnak máshova a szolgálatba. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog,
És Pál apostol átélt ilyet, megtapasztalta ezt, hogy ott volt mellettem ez is, meg az is, de ott kellett hagyjam, vagy elment, vagy elküldtem. Ugye írja is itt az ige, hogy Tikikust Efézusba küldtem. Az efézusiaknak azt írja, hogy ti megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekszem, mindent megismertet veletek Tikikus, a szeretett atyafi és hív szolga, kit éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvigasztalja a ti szíveteket. Voltak ilyenek is, akik ott voltak Pál apostol mellett. Crescens, akiről nem tudunk semmit, Titus, akiről azt mondja Pál apostol, hogy a véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátra maradt dolgokat hozd rendbe. Ott volt, milyen jó csapatja volt Pál apostolnak. Miért nem maradtak mellette ezek az emberek? Volt, aki mellette maradt. De miért nem maradtak mindig mellette ezek az emberek? Azért, mert Pál apostol látta, Efézusban is szükség van, meg más helyen is szükség van, ilyen emberekre, mint Titus, mint Tikikus, mint Crescens, meg mások, szükség van. És amikor ilyen emberek ott hagyják ezt a munkaközösséget, azért, mert máshol állnak be az Úr munkájába, a Pál apostol egy kicsit úgy érezte, hogy mintha gyengülne a munka menete, meg az egész. És ilyenkor is jó megtapasztalni azt, hogy az Úr mellé áll. És az Úr mellé állt. Mellé állt. És ő odaállt abban, hogy még másokat is beállítani, még mások is álljanak helyre, és végezzék a munkát, pótolni a hiányt. Űrt érzett ez az ember a szívében. Mert mások elmentek és végeztek szolgálatot. Az Úr betöltötte ezt az űrt, és ő imádkozott azokért az emberekért, ír leveleket, ugye Titusnak ír levelet, bátorítja őket, imádkozik érettük. Ez a mi feladatunk, testvéreim, nem sopánkodni, meg elégedetlenkedni, elmentek a fiaink, vagy elmentek, vagy nincsenek már, hanem imádkozni értük, hogy ott azon a helyen, vagy ott ahol, vagy a rokonaink elköltöztek Magyarországra, vagy oda ahova. Azért imádkozni, hogy találják meg a helyüket ott, missziózzanak ott, álljanak be ott az Úr munkájába. Persze nekünk hiányérzet, ezt az Úr kipótolja, de őket tartsa meg ott. Telefonbeszélgetés, e-mail, SMS, ami minden van most, bátorítsuk őket együtt szolgálni. Mi itt, ők ott, de szükséges, hogy az Úr mellettünk legyen, és ebben is megtapasztalhatjuk az Úr kegyelmét. Egy következő terület, testvéreim, akkor, amikor a hívő ember viseli a szolgálat terhét, mert annak van egy terhe. Igaz, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges, de meg kell hagyni, hogy a szolgálatnak vannak terhei is. És az egyik, amire Pál apostol figyel, a saját lelkének a fejlődése. Ő nem úgy szolgált, hogy a saját lelkével nem foglalkozott, ahogy Tibor testvér említette, hogy igazából én azt akarom, hogy az Úr megtart engem az ő mennyei országába. Ez egy olyan teher a hívő ember, a szolgálattevő számára, nem csak másokat, meg nem elsősorban másokat, hanem saját magát. Vizsgálja magát, hogy vajon méltó vagyok-e, vajon kész vagyok-e, vajon tudom-e vállalni a szolgálatnak ezt a terhét, és Pál apostol vállalta. Az ő lelkét oda tette, kérte a megtisztulást, imádkozott a megtisztulásért, lelkileg ő maga táplálkozott, mert ő készült elsősorban az Isten országába. És ugye a múlt vasárnap olvastuk ezeket a szép igéket, hogy ő ki tudja mondani, a nemes harcot megharcoltam, a bennem levő bűn, kívánságok ellen harcoltam. Futásomat elvégeztem, és végezetre eltétetett a korona. Ez az ember el volt készülve. Ő ezt a terhet vállalta, vitte boldogan, és ezért volt boldog, és beteljesedett az élete. De nem csak magáért, hanem másokért is felelős volt. Másokért is. Az Úr hívta, hogy másoknak is hirdesse igét, és ezért mondja itt a Pál apostol, hogy az Úr mellettem állott, és megerősített, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, a bizonságtevést, mert igazából, testvéreim, ez a szolgálatnak a lényege. És itt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy sokaknak a gyógyítás szolgálata. Úgy gondolják, hogy ez az elsődleges. Pál apostol azt mondja, hogy Trofimust pedig Miletusban hagytam betegen. Neki nem ez volt az elsődleges szolgálata, hogy a betegekért kézrátétellel imádkozzon. Nem a gyógyítás szolgálata. Persze, kell imádkozzunk a betegekért. És az Úr meghallgatja az imát, ha az ő akaratával megegyezik. De elsődleges szolgálatunk nem a jólét és az egészség, nem a gazdagság és a minden kívánság beteljesülése, hanem az elsődleges feladatom az, hogy az ígét hirdessem. Pál apostol ezt helyezi előtérbe. Neki ez volt a szívén, és ő azt mondja, hogy ezt akarom tenni, ezt viselem, és az Úr megsegített, hogy bevégezzem az igehirdetést, és hallják az összes pogányok, milyen nagy terület adatott neki. És ebben az Úr mellé állt. Nem hagyta magára. Vele volt. Adott szót szája megnyitásakor. Adott bölcsességet, amikor kérdeztek tőle, és válaszolni kellett. Ott volt a szívében ez a készség, mert az Úr mellé áll mindig, amikor a szolgálatnak a terhét akarom viselni. Tapasztalod ezt? Tapasztaljuk ezt? Akarja az Úr ezt is adni. Egy másik terület, testvéreim, Pál apostol erről is tesz bizonságot, hogy az Úr kiállt mellette akkor is, amikor össze kellett hangolni a szolgákat és a szolgálatokat. Annyi nevet olvastunk itt, ki se lehet mondani sokszor. Olyan nevek vannak itt, amit addig nem olvasunk az Új Szövetségben, például Crescens, vagy itt vannak ezek az Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, nem tudunk ezekről semmi, de hívő emberek voltak, mert köszöntik a Timóteust, és azt a munkát támogatják. Mert Pál apostol feladatának tartotta ezt is, nem azt, hogy én csinálom, aztán ti majd valahogy. Hanem ott akart lenni, be akart állítani másokat is. Volt, amikor olyan emberek, akik egyedülállóak voltak, Timóteus egy ilyen egyedülálló fiatal ember volt. De voltak ott olyanok, akik családos emberek. Köszöntsed Priszkát és Akvillát, ugye ezek a Priscilla és Akvilla. Család, férfeleség, vagy ott van az Onésziforus háznépe, egy másik család. Pál apostol nem csak a fiatalokra koncentrál, hogy ott a fiataloké a jövő. Így van. De vannak idősebbek is. Egyedülállók, és vannak családosak. És összehangolni. Ez sokszor nem könnyű. Megvan a kihívása ennek, de Pál apostol ebben is megtapasztalta, hogy az Úr mellette állt. És ott voltak olyan emberek, mint Lukács, ugye, aki nagy tanult doktor volt, Timóteus, aki félénk, fiatal, Márk János, aki régebben elhagyta a missziós munkát, nem az Urat, de Pál apostol összevitatkozott miatta munkatársával, és most azt mondja, hozd magaddal. Ő is hasznos most már a szolgálatban. Tehát Pál apostol úgy gondolkodott, hogy össze kell hangolni ezeket a testvéreket és a különféle szolgálatokat. Nem kell csak magányosan csinálni ezt a szolgálatot, hanem csoportosan. És amikor az ember, a hívő ember, a szolgálattevő erre törekszik, az Úr mellé áll. Amikor ő akarja egyedül megcsinálni, megoldani, learatni a babérokat, na menjél. De az Úr akkor áll mellénk, amikor látjuk a szükséget, amikor törődünk azzal, hogy jól menjenek a dolgok, fiatalok, idősek, egyedülállók, családosok, sőt még zsidók és pogányok is, mert ezt is meg kell említeni, hogy ezek, akikről szóltam az előbb, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, úgy néz ki, hogy ezek római hívők voltak, akikkel Pál ott találkozott Rómában a börtönbe. És voltak régebbi ismerősei, ugye zsidó emberek, Timóteus, Lukács, meg a többiek, és összehangolni, nem azt mondta, hát csak a zsidók elvégezik, mert ők tudják a Bibliát, meg ilyesmi. Ők a régiek, a törzsgyökeresek. Nem. A fiatalabbak is, a friss megtértek, azok is végezhetik az Úr munkáját. És Pál apostol azon volt, hogy kialakítsa ezt a missziós csoportot. Lehetne úgy is mondani, hogy egy evangelizációs társaságot hozott létre. És mellé állt az Úr. Mellé állt az Úr. Mert erre a dologra törekedett. Vajon törekszem-e erre, hogy közel kerüljek más meglátású, vagy más típusú emberekhez is? vagy csak azokkal, akikkel szimpatizálok, vagy úgy látják, mint én. Hát segítsen az Úr, hogy igazodjunk, és igazi közösségé alakuljunk ebben a szolgálatban. Még 2-3 ilyen közeget említek. Az Úr kiáll szolgája mellett akkor, amikor személyes szükségei vannak. Ugye Pál apostol beszél ruhájáról, mondja neki, hogy hozd el felső ruhámat. Hát miért kell egy ilyen ember törődjön ezzel? Neki ez egy szüksége volt. Valószínű, hogy hideg volt az a hely, az a szoba, amit ő bérelt, az a ház, és neki szüksége volt a felső ruhájára. De nem csak erre volt szüksége, hanem a könyvekre is szüksége volt, és valószínű, hogy a könyvek és a hártyák azok eredeti állatbőrökre írt tekercsek, nagyon értékes könyvek. Hát egy ember, egy öreg ember a halálán levő, miért foglalkozik ő ezzel? Azért, mert igazából ő készülni akart még. Hozzá még jöttek emberek, testvérek, zsidók, akikkel még beszélgetett, olvassuk ezt a Cselekedetek könyvében. És ő akart felkészülni erre. És neki ez egy szüksége volt, és az Úr mellé állt. Az Úr mellé állt. Olyan emberek által, mint Timóteus, aki elhozta a ruhát, olyan emberek, mint Kárpus, akinél ott lehetett hagyni. Mert ott lehetett hagyni. Az az ember, aki Troásban lakott, nem tudunk róla sokat, de azt tudjuk, hogy egy ruhát, meg egy pár könyvet ott tartott az ő háza. Az Pál apostolé volt. És nem vitte az ócskára, és nem adta át másnak, hanem az Pál apostolé. És amikor szükség van, arra megy Timóteus, és elviszi. Egyszerű dolgok. Szükségek. Biztos voltak más szükségei is. Pál apostol másik helyen, Filippi levélben azt mondja, hogy minden szükségünket betölti az Úr. És akkor, amikor a hívő ember szükségben van, akkor az Úr mellé áll. Kirendeli, elhozza, megoldódik. Jó lesz, és olyan jó ezt is megtapasztalni. Még arról is szólok, testvérem, hogy a hívő ember megtapasztalja azt, hogy az Úr kiáll mellé, akkor, amikor bajok és úgymond ügyei vannak. Problémái vannak bizonyos emberekkel, és ugye itt szó van az én nevemről. Sándor. Azt mondja, az ércműves Sándor sok bajt szerzett nékem. Na most Pál apostol mondja ezt el. Hát könnyű az Úr munkája, testvéreim? Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy könnyű és gyönyörűséges. Hát igen. Könnyű és gyönyörűséges, ha az Úr szerint végezzük azt. És Pál apostol úgy végezte, mégis problémát okozott neki ez az ember. Úgy néz ki, hogy ez az ember volt annak a tévtanításnak a vezetője, ami ott azon a területen elindult. Efézusba, Kolosséba, vagy más helyen is. Pál apostol még beszél egy Alexanderről, akiről azt mondja, egy Sándorról, akiről azt mondja, hogy átadtam a sátánnak. Mert ez az ember egy olyan téves felfogást hirdetett, nem tudjuk, hogy milyen az, de olyan rossz cselekedeteket tett, mert azt mondja, hogy fizessen meg néki az Úr cselekedetei szerint. Neki nem csak egy elmélete volt, hanem rossz cselekedete is. Bűnös, hitelvi eltérés. És ez az Pál apostol intette. Kiállt az igazság mellett. És az ember ellene fordult. Mindenfélét rosszat mondott róla. És az Pál apostolnak rosszul esett, mert rosszul esik ez mindenkinek. No, de ilyenkor is megtapasztalja a hívő ember azt, hogy az Úr mellém áll. Az Úr mellém áll. Amikor intjük egymást, és talán azt kopjuk vissza, hogy te mondod nekem. Hát miért nem vizsgálod meg a másikat? Mi között hozzám? Ezért sokan nem vállalják ezt az utat és ezt az intés terület, inkább elpletykálják másnak. Pedig Isten azt mondja, intjük egymást. És miközben tesszük ezt, az intés szolgálatát, az Úr mellénk állhat. Ad bölcsességet, vagy elég alázatot, hogy mondjuk el. Elég határozottságot. Mert azt mondja Pál Timóteusnak, hogy te is őrizkedjél tőle. Te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott, ami beszélünk meg. Ez nem fogadta el Pál beszédét, meg munkatársait. És azt mondja Pál Timóteusnak, légy elővigyázatos. Őrizkedj. Tehát az Úr mellénk áll ezekben a dolgokban. És még abban is, hogy hát ha ad az Úr azoknak is, akik ellenállnak, azoknak is adhat kegyelmet. Lehet, hogy most még ellenáll, szó van. De lehet, hogy szívben azt mondja, igaza van. Hazamegy, meggondolja, átgondolja. Jó belátásra tér. Lehetőség van erre is. Úgyhogy a hívő ember ebben, ezen a területen is megtapasztalja, amikor ilyen emberek veszik körül, amikor tévtanítások, amikor bűnök veszik körül, hogy az Úr mellé áll, ha mi is az igazság mellett kiállunk, ha mi is az Úr mellett kiállunk. És még egy utolsó, testvéreim, akkor, amikor a hívő ember vád alatt van, hamisan vádolják, amikor tárgyalás, kihallgatás, hurcoltatás, ide-oda, hogy Pál apostolról tudjuk ezt az egész menetét. Hát igazuk volt azoknak az embereknek, akik vádolták Pál apostolt? Kérdés. Várom a választ. Igazuk volt? Intik a testvérek így. Hát nem volt igazuk. De azok mondták. És akkor Pál apostol bizonságot tesz, és akkor megint ott húzzák az időt, akkor viszik más helytartó elé, más helytartó, mindig húzavona van, várták a pénzt, a fizetséget, akkor is olyan világ volt, mint ma. És akkor végül Pál apostol a császárra appellált, és a római törvény az volt, az igazság szolgáltatás, hogy amikor valaki a császárra appellál, van két kihallgatás, vagy két tárgyalás. Az első kihallgatáson olyankor a vádlott is beszélhet, és lehetőség van, tanúk is szóljanak a vádlott mellett, hogy védjék, hogy mondják, hogy nem hibás. És majd a második tárgyaláskor, akkor már esetleg a bíró, vagy aki vezeti ezt az egészet, akkor kérdez valamit a vádlottól, de végül is kimondják az ítéletet. És Pál apostol azt mondja, hogy mikor én írtam, miközben írtam ezt a levelet, már megvolt az első kihallgatás, úgymond. Én elmondhattam a dolgaimat, és olyan jó lett volna, ha mellettem áll valaki. És azt mondja, hogy nem úgy van, ahogy ti mondjátok. Én ott voltam, amikor ez megtörtént, hogy ez az ember Pál bevitte azokat az embereket a zsidó templomba, Jeruzsálembe, de azok zsidó emberek voltak. Azok zsidó emberek voltak. Hiába mondják, hogy pogányok is, meg milyen dolgok is van. Nem. Azok zsidó emberek voltak. Például, hogy egy ilyen dolgot hozzak elő. És nem volt senki, azt mondja Pál apostol. Egyedül beszéltem, és akkor biztos megkérdezték, hogy na ki beszél melletted? Ki lesz az, aki tanúbizonságot tesz melletted? És Pál apostol el kellett mondja azt, senki. Senki. Milyen szomorú lehetett. Lehet nevették is ott a tárgyaláson. De ki nevették? Hát tudtuk mi. És akkor azt is tudjuk, hogy halálos ítéletre ítélték. Ez volt a végső ítélet, és majd véghez is vitték ezt az ítéletet. De Pál apostol nincs elcsüggedve. Nem azt mondja, jaj, ezek. Hát lehet ezekkel bírni? Lehet ezekre számítani? Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy mindnyáján elhagytak, de ne számítassék be nékik. Milyen megértő. Milyen szerető. Milyen türelmes. De azt mondja, hogy az Úr mellé már. Az Úr kiállt mellettem. Megsegített engem. Lehet, hogy vannak ilyen esetek. Amikor munkahelyen, iskolába, ahol ilyen hamisan vádolnak. És ha védekezünk, hiszik vagy nem hiszik. És nem tudok többet tenni. Elmondom, és kész. A többi az igazságosan ítélőre van bízva. És akkor mi történik? Az Úr mellém állhat. Lehet, hogy nem oldódik meg az ügy, de az Úr mellém állt, és nekem erőt adott, és másképpen látom a dolgokat, és az embereket. Mennyire szerettünk volna látni, vagy gondolni, tudni, hogy milyen dolgok voltak például ennél a Sándornál, vagy Alexandernél. Hogy milyen hitelvi elhajlás, hogy milyen dolgok, de Pál apostol nem sokat mond, mert ő nem pletykálkodik. Ő elmond ennyit, vigyázz erre az emberre, majd meg fogod ismerni, vigyázz vele, de ennyi imádkozik érte. Elővigyázatos. Meg ha vannak testvérek, mennyire szerettük volna tudni, hogy hát, de ki hagyta ott Pál apostolt pont most? Hát miért nem volt Lukács ott? Hát ő mellette állt, ő gyógyítgatta Pál apostolt a betegségében, most miért nem ment el a tárgyalásra? Mi történt vele? És nem mondja el Pál apostol. Majd egyszer megkérdezzük. Jó? De most mi meg kell tapasztaljuk azt, akármilyen körülményben, hogy az Úr mellettünk van. Ha mi is mellette vagyunk. Ha mi is az Úr Jézusban bízunk, úgy, ahogy Pál apostol befejezi gyönyörűen ezt a levelet, az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Az Úr Jézus a lélek számára van. Nem az észnek, hanem a léleknek. És ha tapasztaljuk meg a lelkünkben az Úr Jézus Krisztus lehajló szeretetét. Kívánom ezt szívemből, hogy akármilyen gondok, nehézségek, problémák, érzések jönnének az életünkbe, éljük át, hogy az Úr velünk van, megsegít minket. Amen.
Atyánk, magasztalunk téged ezen a vasárnap délutánon azért, hogy újból bátorítottál és megerősítettél bennünket, hogy bármi történjen az életünkben, te nem mondsz le rólunk, és te ott állsz mellettünk. Köszönjük ezt a kegyelmet, Istenem, hogy bármilyen életkörülmények közzé kerülhetünk, de te mindig velünk vagy, és bár az emberek különböző módon viszonyulnak hozzánk, vagy történnek velünk dolgok, de azt tudhatjuk, hogy te mindig mellettünk állsz és erőt adsz. Köszönjük azt, Isteneket, hogy te adsz erőt az örök életre, és te adod azt az üdvbizonyságot, amelyik reménységet ad nekünk a hétköznapokban, a próbákban, a nehézségek közt is, hogy oda át vár bennünket egy dicsőség, egy sokkal szebb és jobb világ. Köszönjük ezt neked. Könyörünk azért, hogy te áld meg az életünket, adjad, hogy ebben a tudatban megerősödve megbátorodva menjünk neki a elkövetkező hétnek, és a többi napoknak is, amit még azt nekünk az életből. Amen.
Amen.